Hát szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A 26. előadásunknál tartunk, amely az idei évben a 10. Tehát az Ószövetségre 2 évet szentelünk, és most járunk Dániel próféta könyvénél. Szeretnék itt emlékeztetni arra, hogy erről a könyvről eddig 3 előadást tartottam. Az első előadáson Dániel személyével és Nabukodonozorhoz való viszonyával foglalkoztunk. A második előadásnak a témája Nabukodonozor álma volt, egyben Dániel könyvének első nagy vázlat proféciája, amely itt szerepel is a táblán, a 2. fejezetben. A 3. téma Dániel álma volt a 7. fejezetben, és a mai alkalommal a 3. vázlat proféciához térünk, tehát ez a 4. előadás Dániel könyvéről, amely Dániel könyvének a legrészletesebb és leghatalmasabb proféciája, a 8. és a 9. fejezetet egyaránt lefoglalja. Mielőtt felolvasnám ennek a profétikus látomásnak a körülményeit és magát a látomást, ismét szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a bibliai jövendőléseket csak úgy tudjuk megérteni, hogyha a jövendőléseknek a súlypontját meg tudjuk ragadni. Most is felvetném a kérdést tehát, hogy meddig szól ez a látomás? Meddig terjed ez a profécia? Dániel könyve 8. fejezetében a 15. verstől a 19-ig, majd a 26. verset szeretném elolvasni. Tehát Dániel könyve 8. fejezetében a 15. verstől szeretném olvasni, amely választ ad arra a kérdésre, hogy ennek a proféciának mikor jár le az ideje, meddig terjed az időben, és hogyan kell néznünk, hogyan kell szemlélnünk ezt a jövendőlést. És lőn, hogy mikor én, Dániel, láttam-e látomást, és kerestem az értelmét, íme előmbe állt egy férfihoz hasonló alak. És emberi szót hallottam az úlai közén, kiáltott pedig és mondta, Gábriel, értsd meg azzal a látást. És odajött, ahol én álltam, és amint jött, megrettentem, és orcámra estem, és mondta nékem, értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. És mikor szólt velem, ájultam estem orcámmal a földre, de megilletett engem, és helyemre állított. És mondta, íme én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól. És a 26. vers, és az estéről és a reggelről való látomás, amely megmondatott igazság. Te azonban pecsételd be látomást, mert sok napra való. Ugye a felolvasott szakaszokban egyből szemet szúr ez a 3 kifejezés, a 17. versben, hogy az utolsó időre szól ez a látomás, a 19. a végső időre szól, és a 20. hogy sok napra való. Ezért rajzoltam fel a táblára, tehát ezt a 3. látomást is úgy, amelynek az érvénye, az ideje egészen a végső időkig terjed, egészen Jézus Krisztus 2. eljövetelénig szól ez a látomás. Azt tudjuk tehát megállapítani, hogy a Bibliának a látomásai és a jövendőlései már csak azért sem nehezen megfejthetők, mert a Bibliában szereplő 10 ilyen nagy látomás és álom, amelyből most mi a 3. járunk, mindegyik párhuzamos egymással. Ugye az első látomásban, illetve Nabukodonozor álmában is azt mondta Dániel a királynak, király, megjelentette Isten néked, hogy mik lesznek az utolsó napokban. Tehát már Nabukodonozor álma is a végső időkig terjedt, a kiskő leszakadásáig, az emberi történelem végéig, az idáig, míg Jézus eljön, és az újjáteremtett földet a megváltottaknak adja. A 2. álomnál is ugyanez volt a helyzet. Ott is 4-5 szakaszt felolvastam, hogy érzékeltessem, hogy a nagy történelmi áttekintés után egyszerre csak az ítélet jelenetei kerekedtek ki előttünk, megjelent az atya, megjelent az emberfia, megjelentek az ítélők a mennyben, és megjelent a kijelentés, hogy a szenteknek adatik örökségül majd a föld. Tehát ez is a végső időkre szóló álom volt. és ugyanezzel találkozunk a 8. és a 9. fejezet esetében is. Itt is tehát háromszor mondja a profécia, és kimondottan így az utolsó időkre szól, a végső időkre szól, sok napra való ez a látomás. Tehát soha ne veszítsük szem elől, szóval valóban a fától lássuk az erdőt, hogy mindegyik látomásnak az időtartama az emberiség történelmének lezárásáig terjed. Most miután megállapítottuk ennek a látomásnak a súlypontját, szeretnék rátérni a közvetlen előzményekre. Dániel könyve 8. fejezetében az első két verset olvasom, amely elmondja, hogy Dániel milyen körülmények között kapta ezt a látomást. Belsacár király uralkodásának 3. esztendejében látomás jelent meg nékem Dánielnek, annak után, amely először jelent meg nékem. És láttam látomásban, és mikor láttam, Susán várában voltam, amely Elám tartományában van, és láttam látomásban, és ímé az Ulai folyam mellett voltam. Tessenek megfigyelni, hogy mindegyik vázlatprofécia elején. Ott van az időpont, hogy mikor kapta ezt a proféta, szóval ez nem a saját halucinálása vagy kitalálása, pontos évet mond. Itt például megjelöli, hogy Belsacár király uralkodásának 3. esztendejében kapta Istentől ezt a látomást, és megjelöli azt is, hogy látomás állapotában ő hol tartózkodott. Most ezt is jeleztem a táblán, mind a három vázlat proféciának a kijelentési évét pontosan tudjuk. Mert a 2. fejezet elején olvassuk azt, hogy az Nabukodonozor uralkodásának 3. esztendejében történt meg, időszámításunk előtt 603-602-ben. A 2. álom elején tudjuk azt, hogy Belsacár uralkodásának 1. esztendejében kapta Dániel, időszámításunk előtt 553-552-ben. És a 3. esztendeje, ugye ezután 3 évvel 550-549-ben. A 9. fejezetben találkozunk majd azzal, hogy Dániel több mint egy évtized után ugye gondolkodik a látomása értelmén, nem tudja megfejteni ezt a bizonyos látomást, amelyről most beszélni fogok, és több mint egy évtizeddel ezután Gábriel angyaltól kijelentést kap, aki megjelenti neki az előző látomásának az értelmét. Ennyit tehát az időről. A 3. látomás tehát Belsacár uralkodásának 3. esztendejében adatott, akkor, amikor a babiloni birodalomnak a napjai már meg voltak számlálva. Ugye az új babiloni birodalom időszámításunk előtt 539-38-ban elesett, tehát ez az idő az utolsó évtized kezdete volt. Ez azért fontos, mert a fönti diagramon azért nem ábrázoltam teljesen párhuzamosnak ezt a látomást, egy fokkal később kezdődik, nem beszél már Babilóniáról, amelyről az arany az első látomásban, az oroszlán a 2. látomásban beszélt. Itt a 3. látomásban csak egy kosról, egy kecskebakról és egy kis szarról, tehát 3 nagy hatalomról fogunk értesülni. És hadd mutassam meg a térképen, hogy hol is kapta Dániel ezt a látomást, bár ugye a szövegből kiderül, hogy nem föltétlenül tartózkodott ő Elám tartományban, Susán várában, hanem csak látomásban állt ott az Ulai folyam mellett. Itt látjuk a babiloni birodalmat, és a babiloni birodalomnak az észak-keleti tartománya Elám, és ennek a fővárosa Susán városa. Ez azért fontos, mert láthatjuk, hogy a keletről jövő médek és perzsák először ezt a tartományt foglalták el, és 539-ben innen indultak el Babilon bevételére, amely sikerült is nekik. A következő előadáson az Eszter könyvéről szólóban egyébként fogunk beszélni még Susánról, mert hiszen a cselekmény itt is játszódik. A perzsa királyok egyik fővárosa volt ez a hely, és a bibliai néven Ahasvérusként emlegetett Xerxész és Eszter királynő története itt játszódik. Tehát ennyi előzmény után szeretnék rátérni most már ennek a látomásnak az ismertetésére. Tehát Belsacár uralkodásának 3. évében vagyunk, Dániel itt Elám tartományban, Susán várában tartózkodik látomás formájában, és az Ulai folyam mellett a következőket látja. Ugye a 3. verstől. És felemeltem szemeimet, és láttam, és íme egy kos állt a folyam előtt, és két szarva volt. És az a két szarv magas volt, de az egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. Láttam azt a kos szarvaival öklelkezni napnyugat, észak és dél felé. És semmi állat nem állhatott meg előtte, és senki sem szabadíthatta meg kezéből, és tetszése szerint cselekedett, és naggyá lőn. Szeretném olvasni a látomásnak ugyanebben a fejezetben itt az azonosítását a 20. versben. Az a két szarvú kos, amelyet láttál, Médiának és Perzsiának királya. Tehát mit látott először Dániel? Látott egy két szarvú kost, amelynek az egyik szarva nagyobb volt a másiknál, de az volt nagyobb, amely később növekedett. Figyeljük meg, hogy milyen bámulatos párhuzamok vannak itt az egyes látomások között. Ugye az első látomásban Nabukodonozor egy óriási szobrot látott, amelynek két karja volt. Ez a kettős jelleg, erre utaltam, hogy ez Médó-Perzsiát jelölte, egy olyan államszövetséget, amelyben először a médek játszották a vezető szerepet, aztán a perzsák. De itt még a második fejezet csak arról beszél, hogy a szobornak két karja van. A második látomásban ugyanezt egy medve szimbolizálta. Ezzel már többet hozott Isten Dániel tudomására, mert az, úgy látta Dániel a medvét, hogy az egyik feléről, egyik oldaláról a másikra hempergetődzött át. És közben három bordát tartott a szájában, és szózat hallatszott, hogy egyél sok húst. Említettem, hogy ez a perzsa birodalom három nagy hódítási területét jelölte, ahogy elfoglalták a Babilóniát a perzsák, ugye, rögtön ugye Kis-Ázsiára, Szkítiára és Egyiptom Etiópiára támadt étvágyuk, be is kebelezték ezt a három birodalmat, és az, hogy egyél sok húst, ez egy nyilvánvaló utalás volt, hogy a perzsa birodalom legnagyobb célja Görögország meghódítása volt, de ezen kapott hajótörést, és tulajdonképpen a saját sírját ezzel ásta meg. Itt a harmadik látomásban szintén párhuzamos a bemutatás, ugye, de itt még hozzáteszi, hogy a kosnak két szarva van, tehát ugyanaz a kettős jelleg, mint a karoknál, mint a medve két oldalánál, csak még hozzáteszi, hogy az lesz a nagyobb, amelyik később növekedik. És itt említeném meg azt, hogy igen, a médekről szinte alig tudunk már valamit, de a perzsa birodalom máig is egy fogalom a történelemben, és ez a harmadik látomás ezt húzza alá. Csakhogy. Dániel ezután rögtön egy következő jelenetet is látott. Az 5. verstől. És amíg szemléltem, íme egy kecskevak jött napnyugat felől az egész föld színére, és nem is illette a földet. És ennek a baknak tekintélyes szarva volt az ő szemei között. És ment a két szarvú koshoz, amelyet láttam állani a folyam előtt, és feléje futott erejének indulatában. És láttam a koshoz érni, és néki dühödött, és leütötte a kost, és letörte két szarvát, és nem volt erő a kosban megállani előtte, és leütötte a földre, és megtapotta, és nem volt a kosnak senki, aki őt megmentse annak kezéből. A kecskebak pedig igen naggyá lőn. De mikor elhatalmasodott, eltörött a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv nőtt az égnek négy szele felé. És ennek a látomásnak is a magyarázata a 21. versben. A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, melyet szemei között láttál, az az első király. Hogy pedig az letöretett és négy állt helyébe, négy ország támadt abból a nemzetből, de nem annak erejéből. Ugye itt is figyeljünk fel a párhuzamra. A réz jelképezte az első látomásban ugye a Nagy Sándori Görögországot, a párduc gyorsasága Nagy Sándor hihetetlen gyors nagy hódításait a második látomásban, és itt ez a kecske bak, amely nekiront a kosnak, és a kos semmiféle ellenállást nem mutathatott vele szemben, ledönti a lábáról, összezúzza, és egy tekintélyes nagy szarvat lát a kecskebakon, Dániel, de aztán az hirtelen letört, és négy szarv nőtt helyette, de azok a szarvak is megsemmisültek. Ismét mutatnám a térképen, ugye a harmadik látomás megerősíti az eddig elmondottakat, napnyugat felől mondja, napnyugat felől, tehát Makedóniából jön Nagy Sándor a görög hadak élén, két óriási csatában is összezúzza a perzsákat. Ugye a világ történelemnek két legnagyobb csatája ez a bizonyos Isszosz és Gaugamélai csata. Ugye egyes becslések szerint 100-100 ezer embert veszítettek itt a perzsák, és senki nem tudta a harmadik Dárejosznak az életét megkímélni, mert Nagy Sándor kegyetlenül üldözte, és nem tekintett semmire sem. Ő be akarta kebelezni valóban az egész földgolyót. Így mondja ezt a harmadik látomás, hogy ez a kecskabak nem is illette a földet. Szóval repült olyan gyorsasággal, alig egy évtized alatt a fél világot meghódította Nagy Sándor, de ennek a kecskebaknak a napja is megvoltak számlálva. És ezután jön a látomásban, ahogy eddig is megszoktuk, a legkülönösebb jelleg. Tudnék, az egész történelmi áttekintés azért pereg le a szemünk előtt, mert ezek voltak azok a birodalmak, amelyek az Isten választott népével kapcsolatban álltak. Az óbabiloni birodalom, amely elvitte a zsidó népet a 70 éves fogságba, a perzsa birodalom, amelynek képviseletében Círus elengedte őket, a Nagy Sándori Görögország, amely szintén meghódította Palesztinát, és azután Róma, amely időszámítás előtt 63-ban szintén bekebelezte a zsidók országát. Tehát ez a közös vezérfonal, de ezen túlmenően, az ószövetségi Izrael népe történelmén túlmenően ne felejtsük el, hogy mindegyik látomás a végső időkre szól. És most nézzük meg, hogy mi jön ezután. Mert itt még az ókorban vagyunk, ugye? Tehát az első három fémnél, az első három állatnál, és itt ennél a második két állatnál, itt még az ókorban vagyunk, de figyeljük meg, hogy Dániel mit látott ezután. Olvasom a 9. verstől. És azok közül egyből egy kis szarv támadt, és nagyon megnőtt délre, napkeletre, és a kívánatos föld felé. És megnőtt mind az ég seregéig. És a földre vetett némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta. És a seregnek fejedelméig növekedett, és elvette tőle, helyes fordítás szerint a szüntelen szolgálatot, és elhányattatott az ő szentségének helye. És sereg rendeltetett a szüntelen szolgálat ellen a vétek miatt, és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. És hallottam egy szentet szólni, és mondta egyik szent annak, aki szólt, meddig tart-e látomás a szüntelen szolgálat és a pusztító vétek felől, és a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És mondta nékem, 2300 estélig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Ugye figyeljük meg, hogy mindegyik álomban, illetve látomásban a legkülönösebb a negyedik korszak volt. Ugye ezt mindegyikről el tudjuk mondani. Akik itt voltak itt, azok biztos megegyezték, de akik talán most kapcsolódnak be a sorozatba, hadd jelezzem, hogy a negyedik birodalom, amely a nagy szobor látomásban, mint egy nagy álló szoborban ugye a lábszárakat és a lábfejeket jelentette, ugye a lábszárak vasból voltak, a lábfejek vas és cserép elegyéből, ugye ez azért volt különös, mert két részből állt. Ugye volt a vas lábszár és a vas lábfejek, cseréppel elegyítve. A második látomásban ugye a három állat után jön egy negyedik, amelynek szinte nem lehet nevet adni, mert olyan borzalmasan erős és kegyetlen. Ez fenevad néven említi a Biblia, de ez is két részből áll, mert a fenevadnak a fejéről 10 szarv növekedik ki, de aztán a 10 szarv közül hirtelen csak feljön egy kis szarv, kiszakít 3 másikat a 10 közül, és ez a kis szar felnövekedik, emberszemekhez hasonlók vannak az arcán, és a legrészletesebben erről a negyedik birodalomról beszél Dániel könyve 7. fejezete. És most itt a harmadik látomásban is ezt látjuk. Azt mondja itt Isten Dánielnek, hogy a harmadik birodalom, tehát Médó-Perzsa és Görögország után jön egy kis szarv, amely olyan észrevétlenül növekszik itt az itáliai félszigeten. Valóban döbbenetes, hogy az ókori Rómának a kezdetét szinte nem tudjuk megragadni. Hogy lehet ez, hogyan kezdett kinövekedni a történelemben az ókori Róma? Hogyan vette át a görög örökséget? Hogyan kebelezte be először ugye Akhaja provinciát, aztán az egész mediterránumot. Itt a profécia azt mondja, hogy növekszik dél felé, ugye a pun háborúk és hódítások Róma részéről, Kartágó bevétel és az egész Észak-Afrika bekebelezése. Aztán azt mondja, hogy növekszik kelet felé, tehát elmegy egészen Kis-Ázsia, majdnem a Nagy Sándori határokig terjeszti a birodalmát, sőt a kívánatos föld felé, ugye szó szerint így mondja a Biblia, a dicső föld felé, ugye ez Palesztinát jelenti, az ígéret földjét, amelyet Pompeius csapatai időszámításunk előtt 63-ba vettek be. Tehát ez a legrészletesebb bemutatás, ennek a kis szarvnak a bemutatása, és figyeljük meg, hogy akik elolvasták az előző fejezeteket, itt még valami különlegességgel találkozhatnak. Tudnék, valaki fölvethetni a kérdést, hogy erről a kis szarvról már a 7. fejezetben is értesültünk. Csak ott a fenevadnak a fején volt, és a 10 szarv közül nőtt ki. Hát most itt a 8. fejezetben vajon mit jelképez ez a kis szarv? Ugye teljesen egyértelmű a látomásból, hogy a párhuzam arra utal, hogy ez a kis szarv itt egy összefoglaló megjelölés, jelenti a fenevad első korszakát, jelenti a második korszakát is, mert Róma két történelmében, Róma két szakaszában ugyanaz a jellegzetesség található meg. Az ókori Róma is, meg a középkori Róma is valami hallatlan finomsággal, ravassággal növekszik fel, és szinte úgy megfoghatatlan az az idő és az a folyamata, hogy egyre nagyobb hatalomra tesznek szert, először lelki-szellemi befolyásra, majd aztán politikai, hatalmi erőszakszervezet is válik belőlük. És kedves hallgatók, itt is azzal találkozunk, hogy erről a kis szarról beszél a legtöbbet a profécia. Tulajdonképpen elismételi a 7. fejezetben szóló álomnak a részleteit, hogy ez a kis szarv ez egy valláspolitikai hatalom lesz, amely nem egyszerűen csak megtapossa a szentek népét, amely nem egyszerűen csak embereket tipor le és gázol el, hanem itt találkozunk ezzel a döbbenetes kijelentéssel. Így olvastam a 11. versben, hogy a seregek fejedelmég növekedik, és elveszi tőle a szüntelen szolgálatot. Ez a kifejezés a Bibliában, hogy seregek fejedelme vagy seregek ura mindig Jézus Krisztusra vonatkozik. Tehát itt egy olyan hatalommal van dolgunk, amely nem kisebb harcot, küzdelmet indít el, mint egy Jézus Krisztus és Jézus Krisztus evangéliuma elleni hatalmas nagy küzdelmet és harcot. És ezért döbbenetes ugye a profécia, mert így egészíti ki a második álmot ez a harmadik látomás, hogy itt egy a Jézus evangéliumával, Jézus szolgálatával, Jézus áldozatával kapcsolatos nagy ellentámadás bontakozik ki. Ez a bizonyos antikrisztusi hatalom, amelyről tudomást szerezhettünk az előző proféciában is, ez a seregek fejedelmég növekszik, és elveszi tőle a szüntelen szolgálatot. Kedves hallgatók, itt meg is kell, hogy álljak, mert a kijelentésnek, a 4. korszakról való kijelentésnek itt van a súlypontja. Dániel annyira megrendül a látomás során, ugye olvastam előbb ugye az előzményeket, hogy ájultan összeesik, az angyalnak kell, Gábrielnek, ugye egyetlen egy angyal a Bibliában, akiről név szerint olvashatunk, ugye Gábriel szó szerint magyarul ennyit jelent, hogy Isten erős embere. Sem a kérubokról, sem az angyalokról a neveiket soha nem tudjuk meg, de milyen érdekes, hogy ez a Gábriel éppen két könyvben jelenik meg előttünk, egyrészt Dániel könyvében, másrészt pedig Lukács evangéliumában. Ez az a Gábriel, aki Dánielnek is segít megérteni a látomásokat, ez az a Gábriel, aki Keresztelő János születését is hírül adja, és Máriának Jézus születését is bejelenti. Tehát a megváltási terv során egy kulcsfontosságú személy, az angyali rendek közül egy kiemelkedő személy, szó szerint tehát ennyit jelent a neve, Isten erős embere. És akkor, amikor hát látja Dániel ezt az egész jelenetet, akkor nagyon erősen súlypontozza itt Dániel könyve 8. fejezet ennek a jelentőségét, mert a 13. versben azt olvastam, hogy miközben Dániel látta ennek a kis szarvnak a borzalmas erejét, hogy Jézus Krisztus ellen a seregek fejedelme ellen is növekedett, akkor hallott egy szentet szólni, és mondta az egyik szent annak, aki szól, meddig tart-e látomás a szüntelen szolgálat és a pusztító vétek felől. Tehát egy mennyei lény jelent meg, ugye ezt az előző alkalommal mondtam, hogy a látomásoknak ez a természetük, hogy nem egyszerűen csak képek vetülnek ki a proféták elé, hanem mennyei lények jelennek meg, és mindjárt magyarázzák a látomást, vagy föltesznek kérdéseket a látottak felől. És itt az egyik mennyei lény fölteszi a kérdést, meddig tart ez a látomás? Ez borzalmas elviselni. Hogy a seregek fejedelme ellen és az igazi hívők ellen támad fel ez a hatalom, hát meddig engedi ezt az Isten? Ugye figyeljük meg, hogy ezt nem Dániel kérdezi, hanem még hangsúlyosabb itt a kérdés, az egyik szent kérdezi a másiktól, és ezután hangzik el Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, amikor tudomására hozza az egyik a másiknak és Dánielnek is, 2300 estélig és reggelig, és azután kiderül a szent hely igazsága. Felrajzoltam itt a táblára, a Bibliának a leghosszabb idői proféciájával van dolgunk. Egy olyan idői profécia, amely 2300 estélig és reggelig terjed. Itt bizonyára tetszenek távolról is látni, én 2300 évet írtam ide. Miért? Azért, mert a Bibliában ez a kifejezés, hogy este és reggel, ez egy hebraizmus, ez annyit jelent, hogy egy nap, egy 24 órás nap. Ugye elkezdjük olvasni a Bibliát, mindjárt ebbe ütközünk. Lőn este és reggel első nap, lőn este és reggel második nap. Tehát ez, hogy 2300 estélig és reggelig, ez ugyanannyi, mint hogyha azt mondaná, 2300 nap, és kiderül a szent hely igazsága. Igen ám, de Ezékiel könyvében megtaláljuk az azonosítást. Isten így szól a prófétának, hogy ezekben a vázlat proféciákban egy-egy napot, egy-egy esztendő számítottam néked. Ezékiel könyve 6. fejezet 4. versének a végén olvassuk ezt az azonosítást. Tehát ezekben a jelképes nagy vázlat proféciákban a napok mindig éveket jelentenek. Kétség kívül ennek utána kell járni. Ez csak azt tudja felfedezni, aki a Bibliát olvassa, komolyan olvassa, úgy, ahogy Jézus Krisztus mondja, hogy tudakozni kell az írásokat. Megjegyzem különben, hogy az európai kultúrtörténet során az első ember, aki ennek az azonosítására rájött és ennek hangot adott, Nikolaus Cusanus volt. Nikolaus Cusanus a római egyház híres püspöke, egyben matematikus, fizikus, filozófus és teológus is volt, a 15. században élt, és Nikolaus Cusanus ezt a proféciát nagyon mélyen tanulmányozta, és arra teljes bizonyossággal rájött, mert hiszen ez egy bibliai összefüggés, hogy itt Isten egy olyan hatalmas, nagy időtávot átfogó jövendőlést adott Dánielnek, amely 2300 év múlva megtörténő eseményre céloz. És Nikolaus Cusanus kezdte számolgatni, hogy mitől vegyük az éveket. Ő ugye azt az évet vette kiinduló pontnak, amikor Dániel kapta ezt a látomást, tehát időszámításunk előtt 550-549-et, és kijött így a számolása során a 18. század, ugye az 1750-es évek előtti korszakra a 2300 év lejárta, és Nikolaus Cusanus egyik latin nyelvű művében, amelynek ez a címe, Conjecturis de ultimis diebus, tehát sejtelmek a végső napokról, ebben a művében hangot adott annak, hogy Isten bizonyára azt jelentette ki, hogy a 18. század első felében valami nagy megújhodás fog bekövetkezni a keresztény egyházban. Ő ennyit olvasott ki a 15. században ebből a proféciából, kiderül a szent hely igazsága, ez talán annyit jelent, hogy valami megtisztulás, valami reformáció veszi kezdetét az európai kereszténység életében. Tehát itt, mielőtt a látomásnak és a proféciának a végére járnánk, szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy ezt a 2300 éves jövendőlést Isten így vezette be, hogy két szent beszél egymással, és kérdést tesznek fel, hogy meddig tart ennek a negyedik hatalomnak az abszolút hatalma és életideje, és ebbe avatják bele Dánielt, és ekkor hangzik el a szózat, hogy 2300 estélig és reggelig, vagyis 2300 évig kell még várni, és kiderül a szent hely igazsága. Ha végig tetszenek olvasni ezt a 8. fejezetet, akkor megtetszenek látni, hogy Dániel a magatartását, ugye a fejezet végén a következőképpen írja le a Szentírás. Ugye a 8. fejezet 27. verse. És én, Dániel, Elájultam és beteg voltam néhány napig, de felkeltem és a király dolgát végeztem, és álmélkodtam ezen a látáson, de senki sem értette. Dániel tehát megrendült a látomása nyomán. Nem értette ezt a látomást. Elmondta ugye a társainak, a héber foglyoknak is, azok sem értették, azok sem tudták. És kedves hallgatók, itt fogunk áttérni majd a 9. fejezetre, de mivel áttérünk itt a 9. fejezetre, ami meg fogja nyitni majd a zárat előttünk, amelynek a kezdetén azt fogjuk látni, hogy mit csinál egy igazán hívő ember, ha valamit nem ért az Isten részéről. Nagy kérdés. Akár a hétköznapi életében, akár a bibliai kijelentések, hogyha valamit nem ért, mit csinál akkor egy hívő ember, mint itt Dániel próféta? Mielőtt feltennénk ezt a kérdést, mivel egy másik király uralkodásának idejére lépünk át, hiszen tetszenek látni, hogy ekkor már a 9. fejezetben kapott megoldás során már nem az újbabiloni birodalom időszaka tart, az elesett 539-ben, 538-ban, 538-537-ben adja meg Isten Dánielnek a feleletet, amikor a méd Dárius uralkodik a trónon. Tehát ekkor már a médó-perzsa seregek előzönlötték Babilóniát, Dániel a hivatalában maradt, őket is szolgálhatta, de itt megállok egy pillanatra, és egy zenei feldolgozást, illetve annak egyik tételét szeretném a figyelembe ajánlani. Sibelius skandináv zeneszerzőnek a Belsacár lakomája című művéből a második tételt hallgatjuk meg, amely az óbabiloni birodalomnak a letüntét, gyászos bukását fejezi ki sejtelmesen, ugye a keleti zene nyelvén szinte, és ezután térünk a megoldásra, hogy vajon itt Isten mit mondott el ezzel a 2300 éves jövendőléssel, és miért olyan roppant jelentőségű ez a Bibliában. Kérném szépen most akkor a zenét. Thank you. Nos hát, olvasom a Bibliából a 9. fejezet első két versét. Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a média beliek nemzetségéből volt, aki királyát tétetett a káldeusok országán, uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Nos hát, mit tesz egy hívő ember, hogyha valamit nem ért? Dániel ugyanis a proféciát nem értette. Nem értette, nem tudta elképzelni, hogy ez a 2300 év mire is vonatkozik. Ő azt rögtön tudta, hogy ez az este és reggel napot jelent, a napok meg éveket jelentenek. És rettenetes hosszúnak látszott neki a 2300 év, mert 2300 év múlva kiderül a Szenthely igazsága, ez volt Dánielnek a gondolata, hogy Isten talán azt jelentette ki, hogy a zsidó nép csak 2300 év múlva állíthatja helyre a templomát, mehet vissza Jeruzsálembe, térhet vissza a fogságból. Talán azért, mert a babiloni fogságban sem változott meg a nép előnyére. Isten meghosszabbítja ezt a fogságnak az idejét, de 2300 évre? És akkor, amikor Dániel ezt nem értette, vagyis ez volt a gondolata, így gondolta magában, akkor rögtön a bibliai könyvekhez fordult. Így olvastam, hogy ebben az időben, akkor, amikor elesett az óbabiloni birodalom, és a méd Dárius ült a médó-perzsák trónján, az ő uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, hogy mennyi időnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. És Jeremiás könyve 25. fejezetében megtalálta a választ, mert Jeremiásnak az Isten kijelentett, hogy a fogság 70 éves lesz. Ugye Ézsaiás prófétának szólt Isten először a babiloni fogságról, később, egy évszázaddal később Jeremiásnak megmondta ennek a fogságnak az idejét, hogy 70 éves lesz a fogság, és most Dániel megbizonyosodott arról, hogy ez a fogság nem hosszabbodhat meg. A 2300 év nem a fogság idejére vonatkozik, és ez a szent hely, ez vagy nem a jeruzsálemi szent helyre, és nem annak az újjáépítésére utal. De Dániel továbbra se értette a jövendőlést. Most már látta azt, hogy csak 70 éves lesz a fogság, és ugye figyeljük meg, a fogság itt már rohamosan a vége felé közeledett, mert 605-ben kezdődött el a fogság, és 605-től idáig bizony eltelt már 67 esztendő. Két-három év múlva adja ki majd Círusz a rendeletét, amellyel Zorobábelt, majd később ugye Esdrás vezette fogolycsapatokat hazaengedi, és valóban a fogság 70 év múlva véget ért. De Dániel nem értette, hogy akkor hogy lehet. Isten adott egy kijelentést, hogy 70 éves lesz a fogság, meg adott még egy kijelentést a 2300 évről. Hát most hol van itt az összhang a kettő között? Figyeljük meg, a Biblia ezt tanítja, hogy ha valamit nem ért az ember az életében, vagy a bibliai tanításokban, először nézze meg, hogy a Biblia más helyén hogyan nyilatkozik arról a kérdésről. Jézus ezt így mondta Máté evangélium a 4. fejezetében a 7. vers szerint, ugye, hogy viszont mi van megírva. Ez egy döntő dolog. Ne ráncigáljunk ki a Bibliából innen-onnan ezt, azt, amazt, hanem az a korrekt eljárás, hogyha végig tekintjük, hogy a Biblia ugyanarról a kérdésről még hol beszél, és milyen összefüggésbe helyezik az összes kijelentések azt a kérdést. Na de mi van akkor, hogyha ezután sem értjük? Mert Dánielnek ez az esete. Figyeljék meg, hogy a 3. vers mivel folytatódik. És orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel. Ez a második fokozat. A Biblia nem tanítja azt, hogy nekünk rögtön megvilágosodnak az igazságok. Rögtön fény derül mindenre, még akkor sem, amikor már tájékozottságunk van a Szentíráson belül. De akkor az embernek ott van a másik nagy lehetősége, hogy személyesen forduljon az Istenhez, ha kell, könyörgéssel, böjtöléssel is, és kérje Istentől a választ. Kérje azt, hogy az Isten vezesse a tekintetét valahogy a megoldásra, vagy világosítsa meg az elmét, hogy látni tudja azt, amiről szó van. És olyan érdekes, hogy a 9. fejezetben azt olvassuk, hogy Dániel még be sem fejezte az imádságát, amely különben a Bibliának az egyik legszebb imádsága, csak én nem tudok itt vele most ugye törődni. A 9. fejezet 3. versétől tart egészen a 20. versig, és ott még be sem fejezi az imádságát, a következő történik, a 21. versben. És még az imádságot mondtam, mikor ama férfiú Gábriel, akit előbb a látomásban láttam, sebességgel repülvén megilletett engem az esteli áldozat idején. És értésemre adta és szólt nékem, és mondta, Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. 77 szabatot a te népedre és a szent városodra. Figyeljék meg, hogy Dániel még be sem fejezi az imáját, nagy hirtelen jön Gábriel, azt mondja, a mennyben már feleltek neked szózattámat, nekem az a feladatom, hogy ezt a szózatot neked megjelentsem, kétszer is utal a látomásra, tehát nyilvánvaló, hogy a több mint 10 évvel ezelőtti látomásról van szó. Dániel több mint 10 évet töprengett ennek a 2300 éves proféciának az értelmén, de nem mondott le arról, hogy ennek lehet megfejtése. És akkor, amikor imádsággal, könyörgéssel az Isten kereste, Dánielnek, ugye Gábriel gyorsan hozza a megoldást. És a megoldásból én csak annyit olvastam most fel, hogy ezzel kezdődik a válasz, hogy 77 szabatot le a te népedre és a te szent városodra. Mit mondott tehát Isten Gábriel által Dánielnek? Isten először is megnyugtatta a prófétát. Isten azt mondta a prófétának, hogy ebből az előbbi 2300 éves hatalmas időtávot átfogó jövendőlésből a te népedre, a zsidó népre csak 77 szabatot le. Megint ugyanazzal a törvényszerűséggel van dolgunk, a 77, ugye 70-szer 7 az 490 nap, vagyis 490 év. Tehát azt mondja itt Gábriel a prófétának, hogy ebből a hatalmas 2300 éves jövendőlésből a te népedre, a zsidó népre csak 490 év vonatkozik. És ezen belül én elmondom neked, hogy a 490 év során mik fognak megtörténni. És közben, és ez lesz majd az előadásunknak a végső témája, közben, miközben elmondja, hogy mik fognak megtörténni a 490 év alatt, egy halvány betekintést ad Dánielnek, hogy mi is lesz a 2300 év végén. De én sem boríthatom fel a logikát, először ezzel kell foglalkoznom, és majd ezután térünk át a jövendőlésen belül a 2300 évre vonatkozó kijelentése. Azért fontos ez a felismerés, hogy a 8. és 9. fejezet összetartozik, mert ez az a Bibliában, amelyre igazán a 18. század végén és a 19. század elején jöttek rá. Akkor indultak el felekezetektől függetlenül, illetve minden felekezetben és a föld minden részén olyan Biblia olvasó és profécia tanulmányozó mozgalmak, amelyek során az eddigi ismereteink szerint 69-en is megfejtették ezt a proféciát. Tehát a 18. század végén, a 19. század elején fölismerték, hogy a 8. és a 9. fejezet összetartozik. A nagy távlatú jövendőlés kezdete, amely a 8. fejezetben a levegőben lóg, mert ott nem mondja meg az Isten, hogy honnan kell számítani a kezdetét. A 9. fejezet megmondja a kezdő időpontját, a 490 évnek, de a két időbeli jövendőlés együvé tartozik, hiszen ez a 490 év a 2300 évből szabatott le, vágatott le. Tehát egyenesen van a két kijelentés, a 8. fejezet a 2300 évet így elénk tárja, de ez a levegőben lóg. Nem tudjuk, hol a kezdőpontja, tehát nem tudjuk, hol a végpontja, azt sem. De a 9. fejezet elmondja majd, hogy honnan kell számítani a kezdetét. A 2300 évnek is, és a 490 évnek is. Tudnék, Gábriel a következőket mondja. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és városfalak,
mégpedig viszontagságos időkben. És a 62 hét után kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. És vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. Ugye azt írja erről a proféciáról, hogy a század elejéről való egy tanulmány, Huber Lipót, egy nagyon ismert teológus professzor volt, kalocsai kanonok, az Ószövetség jó ismerője, 1902-ben jelentetett meg a Katolikus Hittudományi Folyóiraton belül egy körülbelül 40 lapos tanulmányt, amely itt van a kezemben, fénymásolatban. Ennek az a címe: a messiás megjelenésének ideje a Dániel próféta szerint. Ezt a Dániel könyve 9. fejezetét a 24-től a 27. versig vizsgálja, és azt mondja erről a jövendőlésről, hogy ez a jövendőlés az Ószövetségnek a legértékesebb proféciája. Miért? Mert egész esemény sorrendet mond el Jézus Krisztus fellépéséig, szimbólumok nélkül hozza tudomásunkra, hogy mi lesz Jézus Krisztus életének a vége. Soha erről az Ószövetség nem beszél kimondottan, csak jelképekben. Itt viszont azt olvastam, hogy kiirtatik a messiás, és azt is a tudomásunkra hozza, hogy mi lesz ennek a következménye, mi fog rázódulni Palesztinára és a zsidó népre ennek következtében. Egy egész esemény sorrendet állít fel, és döbbenetes módon mutatja be azt, hogy Jézus Krisztus első fellépésének mik lesznek a körülményei. Nagyon ajánlom mindenkinek, aki a Bibliában el akar mélyedni, egy pár példányt hoztam ebből a tanulmányból, de hogyha valaki ezt szeretné megszerezni, akkor szívesen fénymásoltatom annak. Ugye egy olyan megdöbbentő bevezetéssel kezdődik ez a kis tanulmány. Azt mondja a szerző, hogy ő elment Jeruzsálembe a század végen, ott bejárta ugye a régi ókori helyeket, és megállt a Siralom falnál is, és látta, hogy a Siralom fal előtt, ugye a szívük mélyéből hogyan búsonganak, hogyan szomorkodnak zsidó emberek, amikor várják a messiást, és mennyire tele van a szívük gyötrelemmel és keserűséggel, hogy ez a messiás még nem jött el. És akkor végigveszi az ószövetségi jövendőléseket, Jákob jövendőlését, Aggeus, Malakiás jövendőlését, amelyek elmondták, hogy nem múlik el a Júdától a fejedelmi pálca, amikor el kell jönni a messiásnak, hogy a második templom idején kell fellépni, és azt mondja, hogy már rég letelt annak az ideje, saját prófétáitok mondták meg, hogy a messiásnak már el kellett jönni. De hogyha valaki ennek sem hisz, olvassa el Dániel könyve 9. fejezetét, mert ebben a 9. fejezetben jelképek nélkül, közvetlen, hétköznapi nyelven ott van, hogy fellép a messiás, kiirtatik a messiás, senkie sem lesz, és a várost és szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és elkezdi értelmezni ezt a proféciát, ha nem is minden egyes pontján tökéletesen, de minden esetre a vezérfonalat végig követi. Nos, hát a mi számunkra itt az a fontos, hogy ez a profécia megjelöli a kezdőpontot. Tudnék, így olvastam a 25. versben, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. Kicsit régies a magyar fordítás, hogy ezt ma így mondanánk mai magyar nyelven, hogy akkor, amikor kiadnak egy rendeletet, hogy Jeruzsálemet újjá lehet építeni. Annak a rendeletnek az idejétől számítódik mind a két profécia. Nagyon sokan azért hibáztak a proféciának az azonosításában, mert Jeruzsálemről három rendeletet is kiadtak. Aki ezekről értesülni szeretne, itt van a kezemben a legutóbbi években megjelent, nemzetközileg is talán legjobb, de magyar nyelven is megjelent, Girsman az ókori Irán című monográfiája. Alcíme: Médek, Perzsák, Pártusok. Ebben a könyvben olvashatunk a perzsa királyokról és azok rendeleteiről, és megtudhatjuk ebből, hogy valóban három perzsa király is kiadott rendeletet a zsidó népre vonatkozóan. 536-ban kelt az első rendeletet, Círus adta ki. Ezt tartalmazza maga a Biblia is. Círus ugye a toleranciáról, a vallási toleranciáról ismert perzsa uralkodó megengedte a zsidó népnek a hazatérést, de még azt is, hogy fölépíthetik a templomukat. Sőt, a perzsa állam kincstárból még pénzt is mellékelt ehhez. Nagy dolog volt. Ugye a vallási toleranciának azóta sem volt sok olyan nagy személyisége, mint a perzsa Círus, akiről egyébként Ézsaiás könyve 45. fejezete már több mint 100 évvel előtte megjövendőlte, hogy ő fel fog lépni, és hogy ő lesz az, aki a népet haza fogja engedni. Igen ám, csak figyeljük meg, hogy Círus rendelete a templom felépítésére vonatkozott. A profécia pedig így hangzik, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. Tehát ennek a proféciának nem lehet a kezdőpontja 536, mert a profécia napnál világosabban mondja, hogy itt nem a templom újjáépítése felől való szózatra kell gondolni, hanem az egész város és közigazgatás visszaállításáról. A második rendeletet időszámításunk előtt 520-519-ben adta ki Dárius, a következő perzsa uralkodó, de ő is csak a templom építéséről rendelkezett, tudnék közben az építés megakadt, a környező népek ellenségeskedése miatt, tehát el tudják gondolni, hogy hogyan esett ezeknek a zsidó népet gyűlölő törzseknek, hogy a nagy perzsa birodalom őket támogatja abba, hogy hazatérhetnek Jeruzsálembe, és felépíthetik államkincstáron a templomukat. Hát persze, hogy támadták az izraelitákat. És a megakadás után Dárius rendelete megerősítette a Círus féle rendeletet, de ez is csak a templom építésre vonatkozott. A proféciánk pedig így szól, a Jeruzsálem újraépítése felől való szózat keletkezésétől. Megtalálhatják ebben a könyvben is, hogy aki kiadta ezt a rendeletet, Artaxerxész Longimanus perzsa uralkodó, akiről itt egy külön fejezet szól, első Artaxerxész Longimanusról, aki 465-464-től 424-ig uralkodott. Ez a perzsa király adott ki egy olyan rendeletet, amely már nem a templom újjáépítését engedte meg, mert az már fölépült időközben, hanem az egész Jeruzsálem városának az újraépítését, mondja is a profécia, hogy felépítetnek az utcák és a városfalak. Mégpedig viszontagságos időben, hiszen ekkor is zavarták az újjáépítést. És ez a rendelet időszámításunk előtt 457-ben kelt. Tehát akkor, amikor Dániel könyvében Isten elmondja Gábrielnek és a prófétának, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől számítódik a 490 év, akkor ezzel együtt a 2300 év kezdő időpontját is meghatározta. Először megnyugtatta Dánielt, hogy nem a zsidó népre vonatkozik ez a teljes időtartam, nem hosszabbodik meg a 70 éves fogság, nem arról van szó, hogy a nép megtéretlensége miatt még tovább kell Babilóniában maradniuk, hanem az ő népére csak 490 év vonatkozik, és elmondta, hogy a 490 éven belül mi fog megtörténni. Nagyon röviden foglalkozhatom csak a proféciával, az előadás után bárki megkérdezheti ennek ugye a részletesebb tartalmát, de egyből látjuk, hogy ez a profécia ugye túlmegy az időszámításunk null pontján, mert a 457-nél nagyobb a 490. Tehát, hogyha a 457-ből kivonjuk a 490-et, megkapjuk a profécia lejártának az időpontját, 33 vagy 34-et, azért számolunk két évet, mert a keleti népeknél és a zsidó népnél is kétféle időszámítás volt érvényben. Ugye tavasztól tavaszig tartott a vallási időszámítás, és ősztől őszig a polgári időszámítás, például a királyok trónra lépési uralkodás évét is mindig az őszi teljes évtől kezdték számítani. Tehát még egy évet megadunk, hogy teljesen biztos legyen az azonosítás. A 490 év tehát időszámításunk szerint 33-34-ben jár le. Utána a profécia elkezdi részletezni, hogy ez a 490 év, ugye ez 77, azután felbontja a 77-et három részre, 7 hétre, 62 hétre, és marad még egy hét. Tehát, hogyha ezt összeadjuk a hetet, a 62-t és az egyet, akkor kijön a 77. Rejtjelesen adja meg, bizonyos utána járás szükségeltetik, de hogy tetszenek látni, nem sok. Aki becsüli annyira a Bibliát, hogy utána akar járni a kijelentéseinek, ezt könnyűszerrel megteheti, hogy utána jár, hogy a 77-et hogy bontja fel a profécia, és rögtön társítja az eseményeket is. 77 hét után megépítetnek az utcák és a városfalak, mégpedig viszontagságos időben. Tehát 49 év múlva, azaz időszámításunk előtt 408-ra befejeződik Jeruzsálem újráépítés. Ezt közli Dániellel a kijelentés. Utána eltelik 62 hét, vagyis be kell szorozni a 62-t héttel, ugye ez 434 esztendő. Ezzel a 434 esztendővel, amit itt ugye úgy lehetne ábrázolni, hogy tehát itt következik be mondjuk Jeruzsálem újjáépítése 408-ban, 408-ig. Utána van egy 62 hetes nagy időszak egészen idáig, tehát túlmegyünk már az időszámításunk nulla pontján. Erről semmit nem mond a profécia, mert ez Dániel könyve 10. és 12. fejezetek közötti részek nagy témája lesz. Ennek az egész történelmi időszaknak, a méd, a perzsa és a római időszaknak a nagyon részletes bemutatása Dániel könyve végén fog bekövetkezni. Itt csak annyit jelent ki a jövendőlés, hogy a 62 hét után, ugye felhívom a figyelmüket, hogy nagyon kis mértékben, de pontosítanunk kell a fordítást, és én ezt a titk kísérő füzetben meg is tettem, ugye, úgy fordítja a Károlyi Biblia, hogy kerítések építetnek meg. Hát ugye ez érthetetlen, mert az nem kell királyi rendelet, hogy az emberek kerítést építsenek. Vagy hát legalábbis akkor nem kellett, lehet, hogy most kell. De szóval itt nem kerítések van, hanem városfalak. Nem 62 hét múlva van, hanem 62 hét után van. Ugye, tehát egy kicsit pontosítani kell a fordítást az eredeti héber szöveg alapján, és ezt a nagy időszakot tehát kihagyja, erről nem mond semmit, csak azt mondja, hogy a 62 hét után fellép a messiás, tanítani fog, de az utolsó hét, ugye a fennmaradó egy hét, vagyis hét nap, vagyis hét év felén a messiást kiírtják, tehát pontosan megjelöli a messiás halálának, áldozatának az idejét. És utána eltelik még egy bizonyos időszak, amikor Jeruzsálemben és Palesztinában hirdetik az evangéliumot, de amikor azt sem fogadják el, ugye a választott nép tagjai, akkor lejár az idő, tehát ez a 490 év, amely leszabatott ebből a hosszúból, ez lejár, és ezután nem sokkal a várost és a szent helyet elpusztítja, és nagyon érdekes ez a kis kijelentés, egy következő fejedelem népe, ezzel sem tudok részletesen foglalkozni, de csak úgy felhívom a figyelmüket, hogy ennek a gyönyörű szép proféciának a megértéséhez, például ehhez a mozzanatához, hogy azt mondja a profécia, hogy egy következő fejedelem népe fogja elpusztítani Jeruzsálemet. Ugye felhasználható Josephus Flaviusnak a Zsidó háború című műve, amely döbbenetes erővel írja le, hogy nem akarta elpusztítani Titus a várost. Akkor, amikor Titus időszámításunk szerint 69-70-ben körbezárta Jeruzsálemet, és biztos volt a város eleste, és óriási villongások voltak a rómaiak és a zsidó város védő csapatok között, és nagyon elegük volt már a római katonáknak az egész palesztinai hadjáratból, Titus nem tudta megfékezni a katonáit, nem tudta visszatartani attól, hogy a szent helyet, a templomot fel ne gyújtsák. A profécia ezt olyan tökéletesen jelzi, hogy nem egy fejedelem fogja elpusztítani a várost, egy fejedelem népe. Josephus Flavius ezt így írja a magyar kiadás 426. lapján, amikor elmondja a város elpusztítását, így égett le a templom Titus akarata ellenére. Így égett le a templom Titus akarata ellenére. Berohantak ugye a felbőszült csapatai, fákját dobtak a templom fából készült épületére, Titus hiába ordított, hiába próbálta megfékezni a katonáit, nem lehetett. Annyira felgyülem lett bennük a keserűség a zsidó háború miatt, nem lehetett megfékezni a csapatokat. Ez a rövid, nagyon szűkszavú profécia hallatlanul pontosan rátapint. Még egy szót se hibáz el. Nem csak időben látjuk pontosan, hogy mikor következnek be ezek az események, hanem olyan kis részletekben hitelesíti a profécia magát, hogy nem azt mondja, hogy egy következő fejedelem pusztítja el Jeruzsálemet, egy következő fejedelem népe. És ugye, hogyha kiszámítjuk itt az időket, akkor kijön 26-27 Jézus fellépésének idejére, ugye kijön a 3,5 éves szolgálata nyomán, ugye 30-31 a halálának az idejére, és 33-34 kijön arra az időre, amelyet a Biblia a választott nép megbízatásának a lejárásával azonosít. Ekkor lejár a zsidó nép választott volta, nem akkor jár le, tehát amikor Jézus Krisztus megfeszítetik a Golgotán, hanem azután is van még idő elfogadni, mint népnek is van idő elfogadni ugye a Messiásról szóló üzenetet. Ezután minden egyes embernek, természetesen minden egyes zsidó származású embernek megvan a lehetősége Jézus megismerésére és elfogadására, de mint nép nem választott nép tovább. 77 szabatot leadta népedre és a szent városodra. Jézus így mondja ezt Máté evangélium a 21. fejezetében. Elvétetik tőletek a mennyek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi majd a gyümölcsét. Tehát röviden ezzel szeretném jellemezni ezt a proféciát, hogy valóban az Ószövetségnek egy tökéletes tömörségű, de mélységű jövendőlése is, ennek körülbelül én az egy tizedét, egy huszadát ismertettem, hallatlanul súlyos kijelentések vannak, erre egy külön előadás kellene, de mi a két jövendőlés sorozatot egybe kötöttük. Most mielőtt a végső azonosításra térnék, itt szeretném bejátszatni Händel messiásának, tehát Jézusról szóló nagy oratóriumának a kezdeti tételét. Ugye Händel pontosan ismerte a proféciákat. Szóval az a zeneszerző, aki tényleg a Bibliában járatos volt. Hála égnek, hogy valaki úgy zenésítette meg a Bibliának egy középponti témáját, hogy legalább tudta, hogy mit zenésít meg. Nagyon, nagyon kevés művészről lehet ezt elmondani. És Händel ezért kezdi a messiását, ugye Keresztelő János fellépésével és vigasztalásával és biztatásával, mert ha valaki elkezdi olvasni az evangéliumokat, és ott találkozik Keresztelő János igehirdetésének szavaival, ugye a fő kijelentésével, amit Jézus is elismétel aztán, betelt az idő. Hát hogy magyarázza ezt, hogy betelt az idő? Keresztelő János is, Jézus is erre a jövendőlésre célzott. Betelt az a profétikusan kijelentett időszakasz, amelyre nézve Isten kijelentést adott, hogy ennyi és ennyi után fellép a messiás, betelt az idő. Ugye a fejsze már a fák gyökerére vette, tehát itt van a megtérés, megváltozás jó lehetősége. És Keresztelő János és Jézus is ezért szólt erről, ezzel Dániel könyve 9. fejezetét idézték vissza, és Händel is így kezdi az oratóriumát. A nyitány után ezért van olyan nagy felütés ennek az oratóriumnak, mert a messiásnak az első tétele, ugye az 1740-es években írott messiásnak az első tétele megszólaltatja Keresztelő Jánost, ugye a betelt az idő prófétáját, aki felszólítja a népet arra, hogy keljen fel, hogy álmából fölocsudjék, és hogy figyeljen Krisztus tanítására. Tehát az első tételt hallgatjuk meg nem az eredeti angol nyelven, hiszen a messiás eredeti szövegkönyve angol, hanem az anyanyelvén németül.
Oh,
befejezésül, akkor szeretném nagyon röviden érinteni ezt a kérdést. Azért mondom, hogy röviden, és mindent nem tudok és nem is lehet elmondani, mert nyilvánvaló ennek a kérdésnek a tisztázásához hát bizonyos ismeretek és előtanulmányok szükségesek. Én azonban szinte csak arra akarok hivatkozni, amit a táblán tetszenek látni. Mit látunk a táblán? A táblán azt látjuk, hogy a Bibliában létezik egy olyan jövendőlés, egy olyan ószövetségi profécia, egyetlen egy ugyan, de létezik, amely pontosan hírül adja Jézus Krisztus szolgálatának a kezdetét, kereszt halálának az időpontját, és azt, hogy ezen az időn belül mik történnek meg, és az ószövetség hogyan zárul le. A messiás első eljövetelére tehát van idői kijelentés. Ezt azért hadd húzzam alá, mert még úgynevezett vallásos vagy hívő emberek sem tudnak erről. Márpedig a Bibliának az egyik legnagyobb Isten érve talán éppen ez. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem hiszi az Istent, ezt megteheti. Ezt mondja Jób könyve 35. fejezete is, hogy amilyen magasan vannak a felhők fönn az égen, és nézd fel, hogy hol futnak. Hát vajon te adsz nekik valamit, ha elismered, hogy léteznek? Hát ha Isten létezik, akkor az ember tesz nagy szolgálatot neki, hogy elismeri, hogy van? Nem. A Biblia azt mondja, hogy csak az ember nyerhet azzal, hogyha megismeri az Istent, és elismeri, hogy létezik egy Isten. De vajon hogyan lehet megismerni az Istent? Ugye említettem, hogy a Bibliában tulajdonképp két óriási ér van az Istennek a lénye mellett. Az egyik az erkölcsi jelleme, hogy benne a szeretet és a jóság egy és ugyanaz. És ez egy hatalmas nagy téma. De a másik érvés indok, hogy semmelyik más vallásban, és semmelyik más úgynevezett szent könyvben nem találunk beteljesedett proféciákat. Blaise Pascal, az ismert francia fizikus és filozófus ismerte ezt fel a Gondolatok című művében, amelyet nagyon sokszor idéztem, és hát hivatkoztam is rá a kísérő füzetünkben is. Pascal mondja az egyik töredékében, hogy különböző egymással ellentétes vallásokat látok. Mindegyik azt mondja, hivatkozva a maga tekintélyére, hogy én vagyok az igaz. Nekem higgyetek, hozzám tartozzatok. De én megvizsgálom a vallásokat, és azt mondom, hogy e tömérdek vallás felekezet közül csak egy lehet igaz. Az, amelyben én, a matematikus, a fizikus, láthatom, hogy beteljesedett jövendőlései vannak. Több évszázadra előre Isten bennük megjelenti a véget, és én ellenőrizhetem, hogy azok hogyan teljesedtek be. Ez makulátlan logika. Nem egy-két évre jelentette ki Isten a bekövetkezendőket, hanem 490 évre. Ha lenne az emberben előítéletmentesség és elfogultságmentesség, és ennek nekiállna az ember, hogy megnézné, mert hiszen ez a kérdés, hogy létezik Isten, vagy nem létezik Isten, és én ebből meggyőződhetem arról, hogy ezt a kijelentést nem adhatta ember, mert mi emberek egy évtizedre se tudjuk megmondani, mit hoz a jövő. De Isten viszont a maga végtelen bölcsességével, mindenki szabadságát meghagyva, és úgy sodorva össze a történelem szálait, hogy soha erőszakot nem téve, Isten mégis tudja előre, hogy az összefüggések, az a sok-sok milliárd ember törekvés szál, hogyan fonódik majd egybe, és mit fog hozni a jövő. Pontosan elmondta, hogy ki írtatik a messiás, és senki sem lesz. Ebben az időpontban, ez így bekövetkezett, hajszál pontosan. Jézus Krisztus az ismereteink szerint valóban a 31-es évnek a tavaszán, Nisán hónap 14-én halt meg, és valóban 3,5 évig tanított, és valóban az apostoli misszió is 3,5 évig terjedt Palesztinában, csak azután mentek az apostolok pogány lakta területekre, és valóban ennek következtében elpusztítatott a város és a szent hely, valóban, mint özönvíz által, valóban egy következő fejedelem népe által. Kérem, óriási érv. De én most nem erre szeretném mégse vetni a hangsúlyt, hanem mire? Hogy Isten ugyanebben a jövendőlésben adott egy hosszabb távlatú proféciát is, amelyben az elsőhöz képest ugyan nem Jézus második eljövetelének az idejét mondta meg,
mert ez a kérdőjel mindig itt fog szerepelni, ameddig proféciákat tanulmányozunk a Biblia szerint. Azt a napot és azt az órát senki nem tudja, mondja Jézus Krisztus. A Biblia Jézus első eljövetelét időileg meghatározta, és jövendőlésben az ember tudomására hozta. A második eljövetelének az idejét nem hozta az ember tudomására, viszont, amit az ember tudomására hozott az Isten, hogy a második eljövetel előtti utolsó szakasznak mi lesz a kezdőpontja. Tehát az biztos és igaz bibliai tanítás, és ettől eltérni nem lehet, hogy minden fajta spekuláció és számítás Jézus második eljövetelére hibás és téves a Biblia szerint. Mert maga a Biblia állít sorompót, azt a napot és azt az órát. Sem az ég angyalai, sem az emberek, még a fiú sem tudja, csak az én mennyei atyám. Jézus ezt többször elmondja, ugye a nagy apokaliptikus beszédében, mind a három evangéliumban, Máté 24, Lukács 21, Márk 13. fejezetében, de Isten viszont gondoskodott arról, hogy a végidőnek a kezdetét, az emberiség végső történelmének a kezdő időpontját, ami után már maga Jézus Krisztus tesz esküvéssel esküvést, Jelenések könyve 10. fejezetében, hogy több idő nem lészen, félreértett bibliai vers nagyon, sokan filozofálnak ezen, és azt mondják, hogy már nem lesz majd idő, ugye? Pontosan több haladék nincs, több kinyilatkoztatott profétai idő nincs. Idáig terjednek a profétikus kijelentések, idői kijelentések, ezután megmaradnak már csak az idők jelei. De ennek a kezdő időpontját viszont a Biblia kinyilatkoztatta. És most szeretnék visszakötni az előadás elejére, mivel kapcsolatban nyilatkoztatta ki. Ne felejtsük el, hogy ez a profécia a kis szarval végződik. A kis szarv Isten ellenes és a seregek fejedelmével szembeni támadásával végződik, amelynek a központja Jézus Krisztus közben járó szolgálata. Jézus Krisztusnak az a szolgálata, amelyről azt mondja a Szentírás, hogy amikor Jézus meghalt, feltámadt, felment a mennybe, és meghasadt a jeruzsálemi templom kárpitja, ez kifejezte azt, hogy most már minden embernek, aki megismerte Jézus Krisztus, közvetlen bejárása lehet Krisztus által az atyához. Jézus Krisztus az egyedüli közben járója az emberiségnek. Jézus Krisztus a szó szóló, a védő ügyvéd, ahogy mondja János első levele második fejezetének az első verse. Jézus Krisztus által lehet bűnbocsánatot kapni, bűnbánat nyomán, megújult életre erőt kapni, hitet kapni és győzelmes életet kapni. És ez a kis szarv, ennek a valamennyi ténykedése a történelme folyamán arra irányul, hogy a seregek fejedelmétől, Jézus Krisztustól elvegye ezt a közben járó szolgálatot. Tehát egy olyan valláspolitikai hatalom, amely kinöveszti a maga intézményrendszerét, a maga szervezetét, és ő maga állítja be magát közvetítőnek az Isten és az emberek között. Ez egy súlyos és borzalmas ellentámadás Jézus szolgálatával szemben. Mert emberekkel azt a képzetet fogadtatja el, hogy nem lehet személyesen megismerni az Istent. Nem lehet közvetlenül Jézus Krisztus által menni az Atyához. Szükség van emberi közvetítőkre, szükség van intézményekre, szervezetekre, és hosszú évszázadokig tart ennek a kis szarvnak a hatalma, de amikor lejár ez a profécia, amikor lejár ennek a 2300 éves jövendőlésnek az érvénye, akkor elindulnak Bibliát kutató mozgalmak, és felfedezik a szent helynek az igazságát, és felfedezik, hogy mit is jelent ez, hogy mennyei szent hely, és mi is történik a mennyei szent helyen. Figyeljük meg 2300 estélig és reggelig, és kiderül a szent hely igazsága. Erről már csak befejezésképp tudok szólni, hogy erről a hatalmas nagy profécia kutató mozgalomról van egy olyan felbecsülhetetlen értékű munka, amelynek a szerzője maga is részt vett ebben a mozgalomban. A múlt század első évtizedeiben, harmadik és negyedik évtizedében kiteljesedett mozgalomról, amelyet, mint említettem, minden vallás felekezetben ugye voltak ennek képviselői, és 69-en közülük megfejtették ezt a jövendőlést, köztük ez a szerző Ellen Gould White, akinek 5 kötetes Korszakok nyomában című művének az 5. kötete a nagy küzdelem. Ebből a nagy küzdelemből, hogyha valaki tudomást akar nyerni Jeruzsálem pusztulásától, egészen a végső időkig tartó profécia értelmezéséig és az idők jeleiről a végig, ugye bizonnyal tudomást szerezhet, én ez előadás sorozat keretében részletesen ebbe a kérdésben nem tudok belebocsátkozni. Számunkra mégis annyi elég, hogy itt nem a Dániel népéről van szó, nem a zsidó népről van szó, nem egy földi szent hely megtisztításáról van szó, hanem így mondja Mózes 2. könyve és a zsidókhoz írt levél, hogy a földi szent hely is a mennyei mintájára készítetett. A mennyei szent helyről, Jézus Krisztus mennyei közben járó szolgálatáról, annak egy különös szakaszának kezdetéről, az ítélet kezdetéről beszél itt a profécia, amelynek a részletes értelmezése nyilvánvalóan Jelenések könyvéhez tartozik, amelyet egyrészt 2 évvel, 3 évvel ezelőtt úgy, ahogy el is végeztünk, és ha tart még valamikor a sorozatunk, akkor részletesebben talán el is fogunk végezni. Most azonban szeretném megkérdezni, hogy van-e még arra egy kis időnk, hogy ezt a bizonyos proféciát bizonyos vetítéssel is illusztráljuk, vagy pedig 35 van, tehát ez 10 perc. Jó, köszönöm szépen, akkor kérném a vetítést. Igen, hát először is szeretnék bemutatni egy olyan régészeti leletet, amely Belsacárral kapcsolatos. Nagyon sokan olyan alapon vonták kétségbe Dániel könyvét, hogy miért beszél Belsacárról. A 20. század elejéig Belsacárról valóban nem találtak említést és emléket. A 20. század elejé régészeti feltárások, amelyről különben egy rövid tanulmány is itt a rendelkezésükre áll, az előadás végén ezt meg lehet vásárolni. Ugye megtalálták ezt a bizonyos babiloni sztélét Nabunaidnak, az új babiloni birodalom utolsó királyának az ábrázolását, akinek az uralkodásának az ideje alatt Belsacár kormányozta az országot. Tehát egyből bizonyossá vált, hogy ez a Nabunaid, ez ugye egy létező személy, és aki átadta az uralkodás Belsacárnak, aki azért mondhatta Dánielnek, hogy utánam a harmadik lehetsz az országban, ha megfejted a mene-mene tekel ufárszín felírást, ugye mindjárt látni fogjuk, mert második helyet nem is ajánlhatott Dánielnek. Tudnik, ő volt a második Belsacár, és Nabunaid volt a birodalom hát jogszerinti uralkodója. Nézzük a következő feldolgozást. Rembrandt híres olajfestménye Belsacár uralkodásának a végéről, amikor a babiloni palotájába összehívott 1000 embert, hatalmas dőzsölés folyik itt Bélisten napján, és akkor jelenik meg egy kéz a falon, amely lángoló betűkkel írja mene-menetekel ufárszín, és ezt fejti meg Dániel, hogy megmérettél és híjával találtattál az Isten mérlegén, elvétetik tőled a te országod, és aznap éjjel el is foglalja Dárius Bábelt, ugye Babilónia fővárosát. Rembrandt 17. századi olajfestménye, ugye ezt a jelenetet az érett barokk fény árnyék játékával, annak feszültségével ellenpontozza, és teszi valóban drámai jelenetté. Menjünk tovább. Itt látjuk ugye ezeket a birodalmakat, még egyszer fussuk át. Ugye a második világbirodalom Médó-Perzsia, itt van Susánvára, itt van Babilon, a három terjeszkedés Kis-Ázsia, Szkítia, Egyiptom és Etiópia, és aztán Görögországon feneklik meg a hódítási kampány. Menjünk tovább. Círus agyakhengere, amely szintén a 20. századi feltárások egyik értékes láncszeme, amelyről tudhatjuk, hogy Círus milyen módon foglalt el, ugye a médek mellett már ugye tulajdonképpen a nagybátyja volt Dárius, ő játszott vezető szerepet, hogyan foglalja el Babilont, ez az agyakhenger adja tudtul, ugye ékírásos nyelven Babilon ostromát. Menjünk tovább. Itt látjuk Círus síremlékét az iráni Passargadaiban, Nagy Sándor hozatta helyre, és annak köszönheti mostani fennállását is. Nagy Sándor nagyon tisztelte Kűroszt, ugye az ókor egyik legnagyobb uralkodóját, a vallási tolerancia megteremtőjét. Menjünk tovább. Susáról nincs képünk, de a Perszepoliszi palotát látjuk magunk előtt, ugye a perzsa királyok kihallgatási csarnokát Szerxész idején a perzsa birodalom emlékeiből. Mehetünk tovább. Holbein metszete a zsidó nép hazatérése a fogságból, tehát időszámításunk előtt 536-ban adja ki Círusz a rendeletet, és Holbein ikónész gyűjteményében, amelyet Lyonban jelentetett meg 1538-ban, láthatjuk, hogy a romokban levő várost megközelítik, és aztán újra építik Esdrás és Nehémiás idején, erről külön előadásokat fogunk hallgatni. Mehetünk tovább. Látjuk a harmadik világbirodalmat, a Nagy Sándori Görögországot, Makedóniából indul ki. Ugye érdekes a kecskebak, amely nem is illeti a földet, és már is eljut az Indus folyóig, bekebelezi a tényleg az akkori fél világot a világhódító Nagy Sándor. Nagy Sándorról kérném a következő pompei mozaikot. Nagy Sándor a Gaugamélai csatában Darius ellen, mint katona, és a következő pénzérmén pedig Nagy Sándor arcmását látjuk. Mehetünk tovább. Itt a negyedik birodalom Róma, ugye, amely a kisszarv ókori megfelelője, amely kelet felé, Kis-Ázsiába, dél felé, Észak-Afrikára és a kívánatos föld felé is terjeszti az uralmát, Palesztina időszámításunk előtt 63-ban való bekebelezése. Mehetünk tovább. És most nagyon röviden szeretném ismertetni ezt a Szenthely kérdését. Ugye már néhány kockát bemutattam a múlt évben is, de talán nem lényegtelen, vagy nem felesleges újra megmutatni. A Szent Sátort látjuk itt egy rajzon, úgy, ahogy ez Mózes idejében kinézett. Ugye ennek a Szent Sátornak a következő három része volt. Volt az úgynevezett pitvar, ugye, amely körülfogta, tehát az udvara ennek a Szent Sátornak. Az udvarára bemehetett bárki ember, aki a bűnét rendezni akarta Istennel, itt volt az áldozati oltár, ide vitték az áldozatokat, itt volt a papok mosdómedencéje, amelyben a lábukat, kezüket meg kellett mosni, mielőtt a templom második részébe, a szentélybe betértek. A szentély volt, tehát ez a középső rész, a második rész, majd meglátjuk, hogy milyen tartozékok álltak ott bent, és a harmadik rész pedig itt hátul a szentek szentje volt. A 2300 éves profécia erre vonatkozott, hogy 2300 estélig és reggelig, és megtisztítatik ez a bizonyos szent hely. Hát mit kell értenünk ezen a megtisztításon? Nézzük a következő képeket. Ugye ez egy jelenet, ahogy a kárpitokat felvonják, és különböző alkalmakkor az emberek vihetnek áldozatokat. Nézzük, hogy milyen áldozatokat. Különböző áldozatokról volt itt szó, Mózes harmadik könyve részletezi ezeket. Erről a könyvről is van irodalom, amelyet szintén az előadás után be lehet szerezni. Nem az áldozatok fajtájában volt itt a döntő lényeg, hiszen lehetett tulkot áldozni, bárányt áldozni, még gerlicéket is áldozni. Ettől egyik ugye szelíd állatok voltak ezek, kinek-kinek mennyit tudott megengedni magának, nyilván az értékfokuk más volt az állatoknak. És akkor, amikor elhozták ide a templom pitvarába, akkor át kellett hárítani a bűnösnek az állat fejére a bűnét. Nézzük meg a következő képen. A két szarva közé kellett tenni a kezét, és mintegy áthárítani a bűnt, annak jelzéseképp, hogy szeretne megszabadulni a bűnétől, szeretné kivetni az életéből azt a bűnt, szeretne nem újra vétkezni, úgy, ahogy eddig, és ezután az állatot meg kellett ölnie, és az állat vérét pedig a papoknak kellett bizonyos szertartással, vagy az oltárszarvára kenni, vagy pedig a kárpit felé hinteni. A bűn bocsánat jelképes szolgálata volt ez, amellyel Isten arra akarta tanítani a zsidó népet, hogy mindenki kaphat bűnbocsánatot, de a bűnbocsánat az azt jelzi, hogy az ember látja maga előtt, hogy minden bűnnek a következménye a halál, valakinek meg kell halni azért a bűnért, nem ő neki, hanem egy kezesnek, egy áldozatnak, egy helyettesnek, ennek a bizonyos állatnak. Tehát a bűn büntetlenül nem maradhat, valakinek el kell viselni annak a büntetését, de így módon életben maradhat az,
aki szeretne megszabadulni a bűnétől. Nézzük, hogy a tulok áldozat után milyen lehetett még ugye a bárány áldozat, ugyan az, és innen a nagy szimbólum Jézus Krisztus, mint az Isten bárány, aki elveszi, ugye szó szerint fordítva Keresztelő János kijelentését, magára veszi, és elhordozza a világ bűneit. Vagy nézzük a következő képet, hogy az egyszerűbb emberek, akik szegények voltak, azok egy pár gerlicét is vihettek. Tehát igazán nem a formaság volt a döntő, nem a rítus, a ceremónia, hanem a belső átalakítás, hogy egy ember szembefordul-e a rosszal, a bűnével, ki akarja-e vetni magából, és elfogadja az Isten által fölajánlott lehetőséget, hogy azért viszont a helyettesnek, Krisztusnak meg kell halnia. Nézzük tovább a cselekményt, ugye ez volt az áldozati oltár, ezen mutatták be az áldozatokat, a papok bizonyos dolgokat itt elvégeztek, ebben nem tudok belemenni, menjünk tovább. Ugye a papi szolgálat következik ezután, megmossák a lábukat és a kezüket, csak tisztán mehetnek be a szentélybe. Nézzük aztán most a szentélynek a részeit. Az első része a hétkarú gyertyatartó, a menóra, amelyben állandóan égni kellett a lángnak. Ugye a világ világosságát Krisztust jelképezte, nem egyszerűen csak az áldozat és a szolgálat, de minden tárgy is Jézus Krisztust jelképezte, ugye ezt azonosítja a Pál apostol és az Új Szövetség. Nézzük a következő képet, a menórának a töltését, állandóan olajjal kellett feltölteni, hogy ott az egyébként ablaktalan szentélyben mindig világosság legyen. Aztán nézzük a második tartozékot, a menórával szemben volt a szent kenyerek asztala, oda pedig mindig friss kenyereket, ilyen hát lepény formára sült cipókat kellett kitenni. Jézus Krisztus, mint az élet kenyerét jelképezte ez a szent kenyerek asztala a menórával szemben. Aztán nézzük a következő, a harmadik tárgyat, a jó illattétel oltára, amelyen állandóan égni kellett a tűznek, és a tömjént rátéve ugye a pap jó illatot gerjesztett, ami viszont így felfelé ment, és a kárpit fölötti résen behatolt a szentek szentjébe. Ugye itt látjuk a papot a szolgálata során, ahogy az áldozati állat véréből egy keveset felfogva, azt jelképezi.